Könyvtárán, és végezetül az 1970-es Kádári törvény, illetve annak 1974-es módosítása értelmében kerültek jelenlegi helyükre a Kolozs-megyei állami levéltárban. Rátérve Bécsei Máriára és Magdára, el kell mondani róluk, hogy a köztük lévő viszonylag volt különbség miatt, ez 9 év volt, nem együtt nevelkednek. Természetszerűleg Mária Eszterrel, míg Magda Paulina testvérével. Ebben az időszakban az arisztokrata lányok nevelésének szintere ugyan nem a nyilvános iskolák voltak, sem Mária, sem pedig Magda nem járt nyilvános iskolába. Az arisztokrata hölgyek a szülői háznál részesülnek a magánnevelésben, nevelőtől, illetve nyelvmesterektől, majd pedig ezt ki lehet egészíteni, például zárvai neveléssel, mint ahogyan ez történt a bécsi bárneszek esetében is. Valamennyi bécsi gyermeknek az anyanyelve a magyar volt, de természetesen nagyon fontosnak tartották az idegen nyelveket a tanulását is. Fontos volt az, hogy minél több nyelven tudjanak írni, olvasni, kommunikálni, hiszen ez az egyik feltételét jelentette a társasági életben való sikeres helytállásoknak. Bécsei Eszter feljegyzéséből tudjuk, hogy Mária már 4 évesen folyékonyan olvas magyarul és franciául. Természetesen a francia nyelvhez be fogva csatlakozni a német, az angol, az olasz nyelv, és persze tanultak latint és görögöt is. 1871 őszén 7 éves korában küldik Máriát szülei Eszter testvérével együtt a bécsi Szatmékör zárdába, ahol 9 éven keresztül apácák tanítják őket. Egyébként majd 33 évvel később Máriát is ott találjuk a Szatmékör vagy Szent Szív Társaság rendházának tagjai között. Ez egy katolikus női tanítóvár volt, amely iskolákat tartott fönt. Mária számára a családi környezetből való kiszakadás óriási törést jelent, és úgy gondolom, hogy nagy szerepe volt a Baroness melankolikussá válásában, ugyanis Máriát kisgyermekkorától kezdve jellemzi majd a kedélytelenség, a depresszióra való hajlam. Ezek a mentális problémák időnként képzelt, még máskor valódi betegség formájában nyilvánulnak meg. Magda Izárkában folytatta tanulmányokat, viszont ő már Budapesten. Valamennyi bécsei gyermeknek a nevelése katolikus szellemben folyt. Ennek a fontosságát az édesanyja Dezsőfi Blanka grófnő 1912. március 12-én végrendeletéhez csatolt gyermekeinek írt búcsú levelében is megfogalmazza. Idézem, legyetek buzgó, hívő, hiteteket, cselekedetekkel és bizonyító keresztény katolikusok. Szilárdan ragaszkodjatok szent hitünkhöz, meggondolván, hogy az élet sokféle viszontagságai között az erős hit az egyedüli biztos támasz. Alkalmazzátok hozzá cselekedeteiteket úgy a magán, mint a közéletben is. Legyetek szeretett hazánk hű, jellemes, gyerek fiai. Munkálkodjatok folyton felvirágoztatásán. Egyszer még legyetek apostoli királyi hűséges, bár nem szolgai, szellemű fiai, szólt a dinasztia iránti lojalitással összeegyeztethető patriotizmus által vezérelt instrukció. Közös a vizsgált testvérek életútjában, hogy az Árdai nevelés befejezése utáni éveket családi körben fogják eltölteni. Ez azt jelenti, hogy a nyári időszakban, itt a közeli nyíracsági túriában, illetve a Szatmár vármegyei Sárközi kastélyban időznek, nyilvánvalóan beiktatnak rokonlátogatásokat, és ezeket a rövid vendégeskedéseket a levelekben szízsuroknak nevezik, és hát persze az arisztokrata léthez hozzátartoznak a külföldi utazások is. A szülők igyekeznek megismertetni gyermekeikkel, nem csak Európát, hanem lehetőség szerint az egész világot. A telet pedig vagy Pozsonyban, az anyai nagymamánál, Dezsőfi vagyoni helyzet tekintetében is differenciált volt. A szamári bűncselyekről elmondhatjuk azt, hogy azt nem engedhetik meg maguknak, hogy a fővárosban kastélyt építsenek, vagy vásároljanak és tartsanak fel, mint mondjuk a Károlyak, vagy az Andrásiak, de rendelkeztek ingatlan a Budapesten a Rökszilárd utca 24 szám alatt. Aztán az Árdai tanulmányokat követő időszakban fontos szerepet kap a zenei képzés is. Máriát egy Dresdai Akadémián végzett énektanárnő fogja oktatni, és Eszter visszaemlékezései szerint Mária gyakran szerepel fogadó estélyeken, ahol ezeket a produkciókat mindig tapsival követi. Ezt egyébként Jussikban író is megerősíti naplójában. Az 1889. május 6-i bejegyzésben ez áll. Idézem. Villás reggeli, váró Vécsei Józsefnél született Dezsőfi Blanka grófnénál, Dezsőfi Aurél nővérénél. Leányai a csúnyaságukról és eszükről, bőveltségükről, híres Vécsei leánya, Eszter és Mária voltak. Máriának van a pesti társaságban a legszebb hangja, mezzoszoprán, dramatikus tempóban, a legmélyebb hangulatok visszaadására a legalkalmasabb. Előbb Otellóból énekel, majd Párvász medal, végül Abházi néhány új kompozícióját, Dion elragadóan is eddig az idézen. Az énektársaság életet élő Vécsei családban központi szerepet kapnak a táncleckék is. A lányok nagyon élvezik a marsangi bálokat és egyéb táncos mulatságokat, és szórakozásaik színhelyéül gyakran szolgál a bűvüli szalonokon kívül a diát látható parkú, ez éppen annak a társalkó terme. Mind a Vécseiek, mind pedig a Dezsőfiek uralkodó hűsége miatt fontos volt a királyi családdal való kapcsolattartás. Magda édesanyjához hasonlóan csillagkeresztes volt. A csillagkereszt rendet a Habsburgok csak nagyon szűk körben, csak a származás alapján adományozták, férjezett arisztokrata nőknek, leginkább a jótékonykodás terén végzett tevékenység elismeréseként. Mária csak azért nem kapja meg ezt a kitüntetést, mert nem ment férjhez. Magda pedig 1895-ben esküdött örök hűséget a Dián látható Cebrián István grófnak, aki tőle, tehát 5 évvel idősebb, és csak 1827-ben nagyapja szerzett immigenátus. A mindösszesen 6 évig tartó házasság azonban gyermektelen maradt, és Cebrián gróf 1901-ben hosszantartó súlyos betegség után a franciaországi Cannes-ban elhunyt. Egyébként Vécsei Magda nagyon komolyan veszi csillagkeresztes rendjével együtt járó feladatokat is, tehát a hallásszolgálatát, a jótékonykodást, a szenvedőkkel, betegekkel való foglalkozást. És idő hiányában már most nem tudok kitérni mindenre, viszont az első világháború alatti tevékenysége mindenképpen említést érdemel, hiszen aktívan kiveszi részét a sebesült ápolásból. Először is 1914. szeptemberében a Nagy Mihály Barbarossa kocsikon közölnő sebesült katonákat ápolja, majd ezt követően a Sándoraljaújhelyi járványkórház telepen tevékenykedik, majd pedig az udvári barak telepen. 1915. decemberében azonban hazautazik Sárközre az édesanyjához, ugyanis Blanka grófnő állapotban jelentősen romlott, és tudja, hogy már nem sokáig körülhet az édesanyjával. Egyébként a Vécsei gyermekek és édesanyjuk között nagyon erős emocionális kapcsolat áll fönn a felnőtt korban is. Ezt azért nem mondhatjuk el minden arisztokrata családról. Gondoljunk csak, hogy Károly Mihálynak feleségére, ugye András Katinka maga vallom arról, hogy milyen hideg és hűvös volt velük szemben édesanyjuk. De végül is 1916 tavaszára a Blanka grófnő állatnak mégiscsak javulásnak indult, és Magda elhatározza, és ez alatt az idő alatt meghal az édesanyja, és a gyászhírről már csak Péter vágott értesül a temetési ceremóniát követően. És akkor visszatérve, még egy pillanat erejéig Ricsei Máriához és dinasztiához fűződő nexusokhoz mindenképpen említést érdemel, hogy Ricsei Máriát 1683-ban mutatják be Erzsébet királynénak egy társas összejövetelen, és az 1690-es években Ferenc Józsefé 1668-ban született leányának Mária Valériának udvarhölgye lesz Ricsei Mária. Nyilvánvalóan ez a pozíció a Ricseiek, szabványi Ricseiek számára jelentős társasági, társadalmi és politikai kapcsolatokkal is fog járni. 1904-ig tart az udvarhölgyként való tevékenykedés, ugyanis Mária úgy dönt, hogy végre Istennek ajánlja magát, és bevonult a budapesti Jézus Szent Szíve zártában. Viszont a zártába vonulás után is megmaradt Máriának a gyermek korától jellemző melankóliája, tehát a családi levelezésből az derül ki, hogy ez az életmód sem hozta meg számára a boldogságot, megelégedést, kiegyensúlyozottságot. Vele szemben Magda testvérét viszont a pozitív életszemlélet fogja jellemezni. Őt is egész életén keresztül jellemzi a mély vallásosság neveltetéséből adódóan, de ő nagyon tud rajongani az újdonságok iránt. A világháború elvesztése, osztrák-magyar monarchia szétesése váratlanul éri és megdöbbentik a magyar arisztokráciát. Cebrián Hofné, aki rendkívül jó írói világgal volt egyébként megállva, 1922-ben a Pallas kiadó gondozásában megjelenteti a Rabságunk kezdetén című munkáját, amelyben az Őszi József forradalom, illetve a Tanácsköztársaság történéseink keresztül fogalmazza meg kritikáit, és mutatja be a magyar nemzet szenvedéseit, illetve a férjétől örökölt Fületi Kúriának először a vörös katonák, majd a csehek általi megszállását, ami még kétszer oda-vissza megtörténik, még végül is, és sajnos a Fületi Kúria is Csehszlovákiához fog kerülni. Egyébként a trianoni határozás nagyon erősen érintette a vécseieknek a birtokait, ugye ehhez jön még hozzá, hogy a borti korszakban bekövetkezik a történelmi magyar arisztokrácia jelentős mértékű társadalmi státusz vesztése. Vécsei testvérek közül talán Magda volt az, aki a leginkább aklimatizálódni tud a megváltozott körülményekhez. Persze őt is megviselik a történtek, de őre talán kevésbé volt jellemző az arisztokrata mint testvéreire. Aztán mindenképpen el kell még mondani a Magda életúthoz, hogy a megcsonkított Magyarországon fog maradni, viszont a fővárosi lét csak ideig óráig teszi őt boldoggá. Vidéki tevékenységként a Sátorajóhely közelében Pekvő Sátorhegyi szülőjével foglalatoskodik. 1925-ben házat is vásárol a városban, és 1930-tól a fővárosból ide teszi át rezidenciáját Sátorajóhelyre. Tulajdonképpen eddigre maga számára is a boldog békeidőbeli társas életnek a dinamikája jelentősen le fog lassulni, és tulajdonképpen érdekes módon a szőlészkedésben fogja megtalálni azt a tevékenységet, ami örömmel és megelégedéssel fogja őt eltölteni. És az ő életútjából mindenképpen példaként kell, hogy előttünk álljon sok más minden mellett, hogy hitét és kedélyét a legnagyobb megpróbáltatások közepette is sikerült neki megőriznie, sőt, ugye megéli a II. Világháború utáni brutális elitváltást